Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Továbbra is a Millás reggelit hallgatjátok, ez a 90.9 Jazzy Rádió. Műsorvezető társam Kántor Endre.
Az én műsorvezető társam pedig Ács Gábor.
És megkérdezi egy hallgató, hogy trafipaxos híreknél csak bennem merül fel a hiányérzet, hogy egyébként ezek a szerencsétlenek csak akkor büntetnek, ha mi adunk nekik okot. Sértett vagyok magam is sajnos sokszor, de tudom, hogy magam voltam marha figyelmetlen. Ez így van, mi azt nem szeretjük, hogyha túlságosan kilóg a lóláb, hogy teljesen veszélytelen és ott felejtett táblák miatt, illetve abba az irányba mozdulnak el, hogy egész minimális szabálysértésekért és a másikat egyáltalán nem veszélyeztető helyzetekben szedik be a nagy pénzt, miközben például az igazán veszélyesekkel soha semmi nem történik. Igazából, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ez szokott lenni a probléma. Az, hogy a dugóból kikényszerítünk azokat, akik esetleg sietnének, és odarakunk egy trafit, ez már erősen megkérdőjelezhető, mármint hogy tisztességesség szempontjából. Szerintünk, de lehet vele vitatkozni. Nyilván mindenki tartsa be a szabályokat, azért ez alapvető fontosságú ezzel együtt. Na, és akkor volt még egy Nagyvárad térnél nem működnek a lámpák, a szokásosnál is vacakabb. Ez még fontos információ, mi történik a Konzummal, stb. Ezt gyorsan elmondom, ismét egészen elképesztő. Mészáros Lőrinc részvényei ma is felső limiten akadtak ki, iszonyat sok vevő van a könyvben, és nincsen eladó, tehát ma is 15-20%-ot nyert mindenki, aki a felcsúti polgármesterrel tartott.
NOPQ, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
Na hát, folytatjuk azt az érdekes beszélgetést, amit elkezdtünk már a múlt héten Dőri Gáborral, a Corinthia Hotel Budapest vendéglátás marketing szakértőjével. Szervusz Gábor, itt vagy?
Sziasztok, itt vagyok, jó reggel.
Na, és az éttermi etiketről van szó, egészen megmozgatta egyébként a hallgatóságot, mert hogy külön írták már többen is, hogy ők így tapasztalták, meg úgy tapasztalták, és a többi, de hát odáig jutottunk egyébként a múlt héten, hogy bementünk az étterembe, leültünk az asztalhoz, na de ki kezdhet-e lenni elsőnek, vagy ez hogy működik?
Hát ez mindig úgy van, hogy amit a múlt héten megbeszéltünk, van ez az illem szerinti sorrend, hogy a nő, az idősebb, a rangban feljebb lévő, ők állnak elsőként. Hogyha van hölgy a társaságban, akkor mindenképpen ő az, aki megkezdheti az étkezést. Amíg ő nem kezd enni, addig nem is nyúlhatunk az evőeszközhöz. Ez egy viszonylag szigorú illemszabály, ezt illik betartani.
És jó hangosan azt mondani, hogy akkor jó étvágyat kívánok és elkezdeni?
Ez az illem ellenvaló. Uh-huh. Tapasztalunk nyilván ilyeneket is, főleg, hogyha szerintem nagyon éhes és igyekszik motiválni az asztaltársaságot, hogy ez akkor most kezdődjön el, de az illem az nem feltétlenül az ösztönök szerint való, hanem egy kicsit egy olyan szabályrendszer, ami az évek hosszú sora alatt kialakult, és hogyha szeretnénk ezt betartani, akkor viszont tiszteljük ezeket a szabályokat.
Képzeld, egy kedves hallgatónk írta, hogy magáról erről az egész témáról jutott eszébe, hogy francia arisztokrata családoknál vannak ilyen étkezéssel kapcsolatos érdekes szabályok, és pont egybevág azzal, amit te mondtál, hogy az egyik például az, hogyha ilyen családnál vacsizol vagy ebédelsz, akkor nem lehet jó étvágyat kívánni, nem illik, mert hogy az jó étvágy, vagy a jó étvágy ez a testi funkciókra utal, és az emésztésre utal, és ilyenről nem beszélünk az asztalnál. Úgyhogy így illemrend alakult ki erre, hogy kezdünk el enni.
Igen. Ez az egyik iskola. Egyébként nagyon érdekes, hogy például a francia és az angol etikett nagyon sok ponton ellentmond egymásnak. Az egyik szerint mindent meg kell lenni, ami a tányéron van. a másik szerint pedig pont arról van szó, hogy valamit illik hagyni, mert hogyha mindent megeszünk, az olyan, mint hogyha megint csak ezek a testi funkciók, mint hogyha éhesek lettünk volna, csak azért ettünk volna, mert ezeket a testi funkciókat szeretnénk, vagy testi igényeket szeretnénk kielégíteni, és nem a társaság az alkalom kedvéért. Tehát ezek adott pontokon ellent is tudnak mondani egymást.
Oké, akkor tisztezzük, hogy az angol az, ami mindent megeszik, és a francia pedig hagy. Igen, mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt Magyarországon, azt terjedt el korábban, hogy kapott az ember egy ilyen, hát egy mondjuk egy jó hagyományos étteremben egy ilyen elképesztő köretet, ami mindenféle ilyen kis saláták voltak, meg magyar zászló oda tűzve, meg minden, és akkor ezeket illett ott hagyni. És hogyha az ember salátát szeretett volna, vagy savanyúságot, akkor azt külön kellett rendelni. Ez valami összvér megoldás volt ezek szerint.
Így igaz, most már egyébként úgy néz ki a gasztronómia, hogy ami a tányéron van, az minden ehető kell, hogy legyen. De azért szaladunk bele olyan dolgokba, említetted, hogy kis fogpiszkálom egy zászló akár, vagy valami. Azért azt jó érzékkel el tudja dönteni az ember, hogy mi étel és mi dekoráció. Azt mondjuk, hogy itthon nem feltétlenül kell mindent eltakarítani a tányérról, és mindent feltétlenül megenni.
Oké. Jelzések az evőeszközökkel, tehát hogyan jelezzük, vagy ha már itt a jelzéseknél tartunk, akkor a fizetésnél hogyan jelezzük, vagy hogy oda akarjuk hívni a felszolgálót, mi történik itt?
Az evőeszközökről nagyon sok ilyen rajz kering az interneten, 4-5-6-8 féle jelzés is, hogy jelezzük azt, hogy ízlett, nem ízlett, kis szünetet tartunk, befejeztük a fogást, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ezeket ember nincs, aki dekódolni tudja. Két nagyon egyszerű jelzés van, hogyha a két evőeszközünk, mondjuk a kés és a villa két irányba mutat, akkor az azt jelenti, hogy még tart az étkezés, még nem fejeztük be. Hogyha egy irányba, jellemzően jobbra, ugyanarra az oldalra helyezzük őket, akkor az azt jelenti, hogy befejeztük azt a fogást, és elvihetik előlünk a tányért. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy jelezzünk fizetésnél, vagy bármi egyéb esetben vizet kérünk, valami egyéb segítségre van szükségünk a pincérnek. Az etikett azt mondja, hogy nagyon finoman, tehát elég csak a tekintetünkkel jelezni, hogyha olyan helyen vagyunk, és a felszolgáló személyzet profi, akkor ezt észlelni fogja. Egy nagyon kedves kollégám szokta azt mondani, hogy egy jó felszolgáló lát a pályán, tehát nem kell nekünk rikoltozni, chattingetni, integetni, észre fognak minket venni. Hogyha ez nem vezet eredményre, akkor finoman lehet inteni, de ez a chattingetünk, füttyöngetünk, szólunk hangosan, ez teljesen kizárt. Ez
nem szabad. Tehát megszólalni nem szabad? Fő úr, az nem játszik?
Hát nem illik, az már túl van az etikett adta határokon.
Uh-huh. Most, hogy...
Hát azért a helytől is függ, tehát hogyha mondjuk a Balaton parton vagyunk, fürdőnadrágban, egy lángosozóban, akkor azért egészen másképp kezeljük ezt a szabályokat, mint mondjuk egy felkapott fine dining étterem fehéraboszos asztalánál.
Stimmel. Nem tudom, volt-e a múltkor, de hát egy régi kínzó kérdés. Illik megemelni a tányért, miközben a leves teszem?
Nem szükséges. Általában úgy vannak a tányérok kialakítva, hogy azért meg lehet enni a levest belőle, de ebből nincs nagy tragédia, hogyha az ember egy kicsit megdönti, mert annyira ízlik neki. Itt ugye megint arról van szó, hogy melyik etikettet követjük, a mindent megeszünk, vagy a picit hagyunk
félre. Igen. Tehát, hogy igen, hogy kell lehagyni egy picit, aha.
Esetleg a szívószállal segíthet.
Az egyik leghatározottabb jelzés egyébként a konyhának, hogyha üresen megy vissza a tányér, ez egy külön fogalom, erre szoktak így utalni, hogy üresen jött vissza a tányér, az azt jelenti, hogy íz lett az étel, és az egy bóka séf felé. Hogyha nagyon sok minden marad a tányéron, az esetek nagy részében azt jelenti, hogy nem íz lett a vendégnek az étel, és ott érdemes odafigyelni.
Oké, fizetés. Ezt egy kicsit boncolgattuk már a múltkor, főleg az ilyen üzleti jellegű étkezéseknél, ugye, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az etikett és az üzleti etikett ebből a szempontból ugyanaz. Mi történik itt a fizetésnél? A borravalóval kapcsolatos szabályok hogy vannak? Kártya, készpénz, vegyesen?
A kettő hogy viszonyul egymáshoz? Tehát, hogyha kártyával fizetek, akkor hogy adok borravalót, ilyesmi?
Jó, ez most sok kérdés, hogy menjünk akkor sorba, hogy először, hogy ki fizet. Az etikett szerint mindig egy személy van, aki fizet. Ugye ő volt az, aki vezeti az egész eseményt, ő rendel, ő választja az asztalt, és így tovább. Ő az, aki fizet egy személyben. Hogyha egy olyan társasággal vagyunk, ahol megosztjuk a költségeket, akkor is úgy illik ezt csinálni, hogy az illető fizet, és utána az étteremből távozva ezt rendezzük. Extrém esetben akár még előtte összedobjuk, de hogy egy valaki fizet. Ezt tudjuk, hogy az életet egy kicsit átrajzolta, és mondjuk egy baráti társaság elmegy mondjuk egy borozós estére, akkor lehet olyat csinálni, hogy külön fizetnek. Az etikett nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy hölgyet nem hagyunk fizetni az étteremben. Még akkor is, hogyha valami ok miatt megosztjuk a költségeket, ott az étteremben nem történhet meg, hogy a hölgy fizet. A kártya készpénz. Gyakorlatilag most már mindenhol lehet kártyával is készpénzzel fizetni. Van egy érdekes eset, hogy bizonyos helyeken a borravalót nem lehet kártyával kifizetni. Erről nekem van egy személyes véleményem, hogy az a felszolgáló, aki ezt nem tudja megoldani, az ne kapjon borravalót, de ez egy kicsit távol áll az etikettől. Én azt szoktam csinálni ezekben az esetekben, hogy kártyával fizetek, és készpénzben adom a borravalót.
Én is, igen.
Amire mostanában egyébként nagyon érdemes figyelni, hogy egyre több helyen alkalmaznak szervízdíjat, amiről megint csak megosznak a vélemények, hogy miért az étterem dönti el, hogy én adok-e borravalót vagy nem, de hogyha egy olyan helyre megyünk be, ahol ez a szervízdíj alkalmazása kerül, akkor ott már nem vagyunk döntési helyzetben, illetve az elején eldönthetjük, hogy ott étkezünk vagy nem, de ha igen, akkor a szervízdíjat fel fogják számolni. Ezt azért érdemes megnézni, ezt fel kell egyébként jogszabályi kötelezettség szerint tüntetni az étlapon, hogyha esetleg ezt nem vettük észre, vagy nem figyeltünk rá az elején, akkor nyugodtan megkérdezhetjük, illetve a számlán biztos fel van tüntetve, hogy van-e benne szervízdíj. Ez azt jelenti, ezt egyébként megkapják a legtöbb étteremben a munkatársak, a mi éttermeinkben a teljes szervízdíjat a munkatársak kapják meg. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már adtunk borravalót ezzel. Ilyenkor gyakorlatilag kerekíteni illik, tehát nem kell az aprót visszakérni esetleg, de ez mindenkinek rá van bízva, akár azt is visszakérheti. De itt már további borravalót nem kötelező, ami nyilván egyébként sem kötelező, de hogy az már nem számít kirívó esetnek. De hogyha valaki nagyon elégedett, akkor ezt még megfejelheti valamennyi borravalóval. Ha nincs szervízdíj, akkor az általános elfogadott az, hogy olyan 10-15% borravalót illik adni, hogyha az ember elégedett. Itt mondjuk megvan az a lehetőség, hogyha valaki olyasmiket tapasztal, hogy kirívóan elégedetlen azzal, ami ott történt, akkor csinálhatja azt, hogy egyáltalán nem ad borravalót. Ez egy nagyon erős jelzés arra, hogy ő nem volt elégedett, és nyilván akkor oda többet nem is nagyon fog visszajönni.
Oké, ez egyébként kultúráként, országonként változik a borravaló mértéke, vagy nagyjából mindenhol elfogadott ez a 10-15%?
Ez kultúránként és országonként változik, így igaz. Hogyha utazunk valahova, akkor érdemes ennek utána nézni. Mostanában az interneten, vagy különböző úti leírásokban, vagy hogyha a utazási irodával utazunk, akkor náluk, hogy ennek mi a mértéke. Egyébként az amerikaiakra nagyon jellemző, hogy ott minden szektorra megvan az általános elfogadott borravaló mértéke, és azt ők adják is, és van egyfajta szórás, mint amit mondtam, itt ez a 10-15%, vagy akár több is, és ők ténylegesen minden egyes alkalommal ezzel jelzik azt, hogy mennyire voltak elégedettek. Tehát akár azt, hogy nem adnak borravalót, akár azt, hogy az elfogadottat adják, vagy bizonyos esetekben akár nagyon nagy mértékben megemelik a borravaló mértékét, hogyha különösen elégedettek voltak.
Akkor még egy dolog marad, hogy az internetet említetted, meg a tájékozódást, mobiltelefon, tablet, ilyen eszközök az asztalon.
Így igaz. Hát az asztalon és az asztalon áll. Nagyon nagy illetlenség a mobiltelefonnal, ne adj Isten a tablettel foglalkozni. Azért étkezünk valakivel, hogy az ő társaságában legyünk, hogy azt az alkalmat valamilyen módon megéljük. Hogyha közben a mobiltelefonunkat nyomkodjuk, nézzük, az rendkívül nagy illetlenség. Vannak természetesen olyan esetek, hogy jön egy olyan hívás, amit muszáj felvenni, mert vészhelyzetről van szó, vagy előre bejelentjük azt, hogy várunk egy hívást, előre elnézést kérünk, hogy azt muszáj felvenni, mert olyan hírt kapunk, ami ebben az idősávban érkezik meg. Így menthetőek ezek a bizonyos esetek.
Bocsánat, tehát akkor, ha lehalkítva ott van, és időnként oda kacsintunk, az még nem illetlenség?
Ezekben az esetekben, amit mondtam, hogyha előre tudjuk, hogy valamilyen dolog történhet, akkor nem, de akkor se tegyük ezt feltűnően, és semmiképpen ne tegyük fel az asztalra a mobiltelefont. Aha. Az viszont, hogy folyamatosan ott van, és folyamatosan azzal foglalkozunk, vagy akár gyakran azzal foglalkozunk, az nagyon kirívó illetlenség. Nagyon sok helyen látni azt egyébként, hogy kiírják egy helyen, hogy nálunk nincs wifi, beszélgessetek egymással, sőt, tudok egy brüsszeli étteremről, ahol olyan poharakat alkalmaznak, aminek a talpában egy kis lépcső van, és csak úgy tudod letenni az asztalra, hogy ne boruljon föl, hogy alá teszed a telefonodat. És akkor innen kezdve el tudod dönteni, hogy iszol vagy telefonál.
Óriási.
Nagyon jó, nagyon jó. Hát Gábor, ez megint csak hiánypótló volt, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Nagyon szépen köszönöm, további szép reggelt nektek.
Neked is, szervusz, szervusz.
Sziasztok.
Tőri Gáborral beszélgettünk, a Corinthia Hotel Budapest vendéglátás marketing szakértőjével, éttermi etiketről szóló beszélgetésünk második része volt ez. Ezt is, és az első részt is a millásreggeli.hu oldalon meg lehet találni, és ott újra lehet hallgatni.
Most ennyi fért a tányírunkra.
N-O-P-Q, a nagy torkú.
A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el.
tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
A vonalban Kis Mónika vezető elemző, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, akkor próbálom, jó, hogy te elmondtad nekem, és én most ezt megpróbálom kimondani rendesen, hogy a csehek hogy hívják ezt a mai napot? Super csütörtök!
Nagyon jó vagy, abszolút nagyon jó vagy.
Sok prágai életnek
az egyik ilyen kedves meglepetése, amikor a Cseszkász Pozsitán a jelentését olvasgatod a cserészvényekről, és akkor azt látod, hogy szuper csütörtök. Na, mi is az a szuper csütörtök, beszéljünk róla. Három eseményre figyelünk, egyrészt az Európai Központi Bank kamatdöntőlésére, másrészt a mai brit parlamenti választásokra, harmadrészt pedig a délutáni meghallgatásra, ahol a lemondott FBI elnök mondhat érdekes dolgokat Donald Trumpról, de vegyük szép sorjában. Szerintem talán az LKB a legelső, ahol tegnap kiszivárgott, hogy az inflációs prognózist a tartósan alacsony üzemanyagárak miatt lefelé módosítja majd a jegybank, 10 bázisponttal minden egyes évre. Erre jelentősen gyengült az euró, de aztán tagadták, hogy ez egy hivatalos információ lenne. Ilyenre nagyon régen volt példa. Az LKB az egy szigorú szervezet, nem nagyon szokott információ jönni róla. London elemzők arra számítanak most, hogy a jegybank szeptemberben fogja bejelenteni a QE program részletes, illetve lépcsőzetes csökkentését, és kb. 10 milliárd eurónként építik majd le, de délután mindent meglátunk, így minden esetre érdekesebb az LKB ülés, mint korábban volt. Nagyon apró kis különbségekről van ilyenkor szó. A kérdés az, hogy a közleményben mit írnak. 2-3 szó módosítása akár 100-200 pipet is jelenthet az euró-dollár kereskedésében.
Hú, érdekes, mert tényleg, ahogy mondod ezeket az eseményeket, rendben van, euró-dollár, dollár, akkor menjünk át Komi úrra, hogy vajon tényleg egy paksamétával érkezik-e, milyen a szemébe néz mindenkinek, és azt mondja, a következő van, és kirobban a legnagyobb botrány a Watergate óta.
Valamint mi lesz, hogyha ott lesz Donald Trump is, hiszen ez egy nyilvános meghallgatás, úgyhogy oda mehet, és én úgy hallottam, hogy igyekeznek megakadályozni, hogy megjelenjen, de lehetséges, hogy felveszi a kesztyűt, akkor viszont egy ilyen szappanopera-szerű színpadi jelentet láthatunk majd, hogy ez hogyan hat a dollár kereskedésére, az is egy nagy kérdés. Plén orosz és török érintettsége az szerintem most már eléggé jól látszik, hiszen meg is jelent az a nyitóbeszéd, amiről ő majd indít a Szenátus Vizsgálóbizottsága előtt, de hogy aztán mi történik, ez délután 4-től derül majd ki, élőben és színesben.
Oké, mi a következő dolog, amire figyelünk?
Hát a brit választások, aki rosszul alszik ma éjjel, az már este 10-kor nézheti az exit pollokat. Hajnali 3-4 óra körül jönnek majd az első eredmények. Mi előre szaladtunk, és azt nézegettük, hogy milyen lehetőségek vannak a brit font árfolyamában. Alapvetően ugye három szenárió van. Az egyik az, hogy ez az egész para azzal kapcsolatban, hogy megszavazzák-e Tereza May pártját, vagy nem, elül, és egy jelentős konzervatív többség lesz. Ez nagyon egyszerű, rövid távon erős a front, utána viszont hard Brexit várható, ami szintén gyengítheti a devizát. Kettes számú verzió, váratlanul a munkáspárt előretör, és megnyerik a választásokat. No, hát akkor nagy zűrzavar, és várhatóan fontgyengülés. Harmadik verzió, hogyha nem sikerül a alsóházi többséget szerezni sem a konzervatívoknak, sem a munkáspártnak, felakasztják a parlamentet, ahogy ezt így fordítják, no akkor 1,20-ig várják a font árfolyamát a dollár ellenében. A bizonytalanság miatt, illetve az a kapcsolatban, hogy hogyan is lesz a Brexit tárgyalás, hogyha még kormány sincsen. Az érdekes talán a történetben az, hogy mi az, amivel legjobban foglalkoztak 2011-ben. Ilyen típusú hangparlament 1974 után csak 2010-ben volt a világháború után Nagy-Britanniában, és 2011-ben kiadták a Cabinet Manual-nak nevezett dokumentumot. Ez külön fejezetben foglalkozik a kormány alakítása, és a legfőbb kérdés, nem fogjátok elhinni, hogy micsoda, hogy a királynőnek bele kell szólnia a miniszterelnök jelölésébe. Jelentem nem, mert hogy most már megvan ez a dokumentum, ugye a brit parlamenti rendszer alapvetően a common law-ra épül, tehát nincsenek írott szabályok, de ilyenkor tényleg nagy felfordulás támad 74-ben és 2010-ben is, úgyhogy szabályozták, és mindenki nyugodjon meg, nem kell megmondania a királynőnek, hogy ki lesz a miniszterelnök.
Oké, ehhez képest mi ezt hogy várjuk itt Budapesten?
Alapvetően optimista a hangulat, 0,7%-os pluszban vagyunk, 35.281 ponton. Azt látom, hogy nem nagyon magas a forgalom, ez normális az LKB kamat döntő ülés előtti napon, Illetve hát azért a britek belezavarhatnak a nemzetközi devizapiaci képbe, meg a részvényárfolyamokba is holnap, úgyhogy inkább kivárunk. 8775 forint az OTP fél százalékos pluszban, 22345 forinton van a MOL 1%-os pluszban. Jött egy pici hír, hogy a CECE indexben kicsit emelkedik majd a részvény súlya, de igazából nem hiszem, hogy ez az, ami vezetné felfelé a papírt. A Richternél 7069-es kurzust látok, ez 0,7%-os emelkedés. Egyedül a Telekom eset 8 millió forintos forgalom mellett 468 forinton van a papír éppen.
Oké, forintunk egyébként hogy reagál?
Sokat nem változott, volt inflációs adatunk 9 órakor, de pont a várakozásoknak megfelelt. 308,39 most az euróforint kurzusa, és a dollár sem nagyon mozdult a 273-as szintről a forint ellenében.
Na jó, köszönjük szépen, Móni. Figyelünk a szupercsütörtökre. És akkor megnézzük, hogy mi történik.
És utána még lesz szuper péntek is, és ha gondoljátok volna, azt lengyelül fogjuk elmondani.
Nagyon jó ötlet, de ez legyen így. Legyen így. Köszönjük, szervusz! Kismóni vezető elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy-n az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Horgásztúrára indulni, amiből aztán hirtelen ötlettel tengerparti kiruccanás lesz. Letérni egy rövidebb útra az autópályáról, útközben új barátokat szerezni, aztán együtt hullatni velük egy vidéki lagziban. Ha szereti a járatlan utakat és azt, ha kalandok színesítik az életét, most csapjon le a Renault crossovereire. A Renault Kadjart és a Renault Captur-t most 0% THM-mel 5 év garanciával elviheti Budapest 3 márka kereskedésében is. Várjuk a Renault Keletpest, Délpest és Renault Budakalász szalonjainkban. Részletek a renault.hu/Budapest oldalon.
Aktívan a nyárban! 100 outdoor termék most 30%-os kedvezménnyel, csak egy hétig a Dokiát Outdoor üzletében, a Király utca 59-ben. Funkcionális ruházat, lábbelik és hasznos kiegészítők, a hálózsáktól a fejlámpáig, a Miele, Columbia, The North Face, Salomon, Lova, Hanwag, Fjellraven, Mountain Hardware vagy éppen Petzl márkák kínálatából. Dokiát Outdoor akció 100 termékkel, a weben és a Király utcában.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Bejó Barbarától.
Már zajlanak az előrehozott választások Nagy-Britanniában, ma kezdődtek a szóbeli érettségik. Mosolygós napsütést és 22-26 fokot jósoltak mára. Jó napot kívánok! Megkezdődtek az előrehozott választások Nagy-Britanniában. A 650 választókerület csaknem 50 ezer szavazóhelyiségében az 50 millió választópolgár helyi idő szerint este 10-ig voksolhat az egyéni jelöltekre. Ez egyébként közép-európai idő szerint este 11 óra. Theresa May miniszterelnök szerint az időközi voksolásra azért van szükség, hogy erőteljesebb választói mandátummal kezdhessék a Brexitről szóló tárgyalásokat az Európai Unióval. Robbanó szerkezetet dobtak éjjel a kijevi amerikai nagykövetségre. A támadásban senki sem sérült meg, a rendőrség terrorcselekménynek minősítette az esetet. Ma kezdődtek a szóbeli érettségik. Először az emelt szintű vizsgákat tartják meg. A diákok 94 féle tantárgyat választottak emelt szinten, mindegyikből van szóbeli is. 181 helyszínen, csaknem 41 ezer vizsga lesz. A középszintű szóbelik majd június 19-én indulnak. A napokban kiderül, hogy ki mehet napközis Erzsébet táborba. Az ott alvós támogatott élménytáborokról már értesítették a nyerteseket, mondta az Erzsébet táborok kommunikációs vezetője a közrádióban. Fecskepap Judit elmondta, idén már 100 000 gyereket táboroztatnak. Néhány élménytáborra, például a néptánca, a határon túli és a röplabda táborra még lehet pályázni. Nincs elég pincér a Balatonnál, és gyakorlott szakácsból is kevés van. A kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete ezért állami beavatkozást sürget. Azt javasolja, hogy csökkentsék a járulékterheket, hozzanak létre olcsó munkásszállásokat a Balatonnál, és lássák el szervezettebben a dolgozókat. Az időjárásról. Mára már sok napsütést ígérnek, bár azért délelőtt keleten még előfordulhat egy-egy kisebb zápor. Többfelé megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet napközben 22-26 fokig emelkedik majd, estére pedig 12-17 fokig csökken. A következő napokban egyre melegebb lesz, de a kánikula egyelőre nem tér vissza. A szerkesztőt Bejó Barbarát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a Flórián téren. A sérült járművek az Árpád híd lehajtó külső sávját foglalják el a Vörösvári út, illetve a Szentendrei út irányában. Nem működnek a jelzőlámpák a Nagyvárad téren, mert egy korábbi balesetben kidöntötték az egyik jelzőlámpa oszlopot. A forgalmat rendőr irányítja. Megnyitották a 10. kerületben a Gyakorló utcát a Hatház utca közelében. A 277-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Torlódásra számíthatnak a Margit körúton mindkét irányban, az M1 M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. Egybefüggő a sor a Lánchídon Budára, a Pesti alsórakparton a Dráva utcától déli irányban, a Budai alsórakparton mindkét irányban. A Rákóczi úton az Asztóriánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni vízvezeték javítás miatt. Lezárták a 2. kerületben a Herman Ottó utcát a Nagyajtai utca közelében csatorna javítás miatt. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1.
És akkor folytatjuk azt a témát, amit már elkezdtünk pár adással ezelőtt Kemendi Zsolttal, az Invitech Solutions műszaki igazgatójával. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusz, jó reggel!
IT biztonságról volt szó, és ugye arról már beszéltünk sokat, hogy mik az alapjai ennek, milyen támadások vannak, milyen fenyegetések vannak, ezeknek milyen fajtái léteznek, de ugye a gyakorlati megvalósítása magának a biztonságnak az egy kicsit más dolog, hogy egy vállalat mit tud tenni ezért az egészért, ugye, hogyha nem akar rengeteg pénzt újabb beruházásokra fordítani.
Sok mindent tehetünk. A maga a technológia és technológiai beruházások mellett, ha nagy figyelmet fordítunk igazándiból az emberi oldalra, tehát a felhasználó képzésére, felkészítésére, azzal nagyon sokat nyerhetünk, és ezek igazándiból ezek az alacsonyan lógó előnyök vagy erősségek, amik viszonylag gyorsan akár gyümölcsözőre is fordulhatnak, és a megelőzés segíthetik. Azonban pontos figyelemmel lenni, hogy amikor képzésről beszélünk, akkor mindig valamely szabályzatra vagy valami irányzatra támaszkodunk. Ilyenkor a szabályzatok vonatkozásában fontos, hogy ezeket a lehető legegyszerűbben, legkézzelfoghatóbban fogalmazzuk meg a dolgozóink részére, vagy felhasználóink részére. Másik oldalról pedig a szabályzatok ne legyenek az élettől elrugaszkodottak. És a tantermi oktatások általában nem működnek ezekben a helyzetekben, sokkal inkább kampányszerű megelőzés és felhívással kapcsolatos információ átadások, amik tudnak működni, mondom, a technológiai beruházások és a műszaki szervezet felkészítése mellett is.
Ugye azt látjuk, hogy már szinte közhely, hogy szakember hiány van az IT szektorban mindenképpen, és nem lehet jó informatikus találni, ugye ezt halljuk mindenhol. Még kevésbé talán IT biztonsággal foglalkozó szakembert, specialistát. Mit tud ilyenkor csinálni egy társaság, egy vállalat?
Igen, sajnos ez igaz, és ez nem csak Magyarország specifikus probléma, én azt gondolom, hogy ez nemzetközi szinten is folyamatosan jelentkezik, és egyre inkább szembesül ezzel az üzleti világ, amellett, hogy a támadások, a kitettség, a kockázatok pedig folyamatosan nőnek. Amikor szakemberekről beszélünk, nagyon fontos sajnos tudomásul venni azt, hogy az iskolapadokból nem esnek ki kész szakemberek, és nem tudjuk őt egyből a megfelelő helyekre beültetni. Nagyon hosszú időnek kell eltenni ahhoz, hogy főleg az információbiztonság terén, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek és felvértezve induljanak neki az életnek és a munkavégzésnek. Egy kis cég esetében, vagy egy kis vállalat esetében én azt gondolom, hogy nagyon nehéz elérni azt egyébként, hogy a kollégák megszerezzék ezt a szükséges tapasztalatot, hiszen egy kis cég esetében szinte azonnal produktív munkatársakra vágyunk, vagy azokat szeretnénk alkalmazni, kevésbé van idő a felkutatásra és képzésre. Ha pedig ez meg is történik, majdnem, hogy azt gondolom, hogy szinte lehetetlen hosszú távon megtartani ezeket a kollégákat. Tehát egy kis cég, közepes cég esetében, ahol kevésbé van lehetőség az előrelépésre, nagyon nehéz ezt a problémakört kezelni. Amellett, hogy a gazdaságosság és a mérethatékonyság egy másik nagyon kulcs mozgatórugója ennek az egész sztorinak, hiszen ha van egy jó szakemberünk, akkor ezt szeretnénk már utilizálni. De sajnos főleg az információbiztonság területén nem azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan rengeteg tevékenység és feladat hárul erre a csapatra vagy erre a személyre, hanem időszakos kampányszerű munkák vannak. Ezt egy szolgáltatói környezetben ezt a kérdést is sokkal könnyebben is hatékonyabban tudja kezelni, amellett, hogy a képzésre, a megtartásra azt gondolom, hogy sokkal jobb eszközei és lehetőségei vannak, hiszen egy folyamatosan változó környezetben kell megoldásokat és eredményeket produkálnia. Ha belegondolunk, szolgáltatóként egyik nap akár egy pénzintézet, vagy egy bankfiók esetében kell helytállnunk, aztán egy távközlési cégnél, és később akár egy high-tech gyártó cégnél is megfordulhatunk, megismerhetjük az ott működő technológiákat, az ott felmerülő problémákat, és ez biztosítja azt a fajta változatosságot, amire azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek szüksége van. Másik oldalról pedig a képzés, a fejlődés lehetősége folyamatosan, az előrejutás lehetősége folyamatosan benne van ebben a modellben, ami megint csak azt gondolom, hogy a szolgáltatói modell irányába tolja ezt a munkaerő hiányos kérdéskezelésének a jobb lehetőséget.
Igen, tehát ilyen szakértelem koncentrálás az, ami itt felmerül, mint lehetőség, de mi történik ilyen esetben? Tehát mi az a filozófia, vagy megközelítés, amivel egy kézből meg lehet védeni a vállalati IT-t?
Legutóbb beszélgettünk arról, hogy mi fontos az információbiztonsági védelem, és az egyik legfontosabb elem a réteges felépítés. És igazán volt az egy kéz, ez minden esetben, amikor ilyen réteges védelemről beszélünk, és a koncepció, mögöttes koncepcióról beszélünk, mindig több technológiának, több embernek, több munkacsoportnak az együttműködését jelenti. És azt gondolom, hogy ezen van a fő hangsúly, tehát olyan szakembereket kell összegyűjteni és koncentrálni, akik rendelkeznek megfelelő tudással, tapasztalattal, van, aki a tűzfalak területén, van, aki a hálózat területén, van, aki alkalmazások területén, és egy információbiztonsági incidens, ami általában egyébként több réteget is érint, hiszen több rétegen kell keresztül hatolni egy támadónak információszerzés vagy károkozás céljából, ezért ezeknek a csoportoknak a szoros együttműködéséről van szó. És amikor mondom, az egy kézről beszélünk, ezeknek a rétegeknek a szoros együttműködéséről, felépítésről és technológiai támogatásáról beszélünk elsősorban.
Oké, nézzük ezt meg, hogy konkrétan, ugye a tipikus eset az, amikor akkor avatkozik be ugye a védelem, hogyha már volt egy támadás, hogyha már ott van a vírus a gépünkön, hogyha már feltörték a jelszóval védett rendszert, de van olyan, hogy a vállalati IT rendszereket még jóval a támadás előtt figyelmeztetik, úgy monitorolják ezeket, és akkor előre védenek az ilyen támadások ellen?
Itt a proaktivitás az én véleményem szerint kicsit más szemszögből kell néznünk, mint mondjuk egy normál alkalmazás esetében, mert azzal, hogy jóval a betörés előtt, vagy a betörési próbálkozás előtt be tudjunk avatkozni, az szerintem feltételezi azt, hogy van már akár egy beépített emberünk az adott behatoló csoportnál, de alapvetően vannak és léteznek olyan intelligens rendszerek, amelyek képesek elemezni és folyamatosan gyűjteni és elemezni azokat az információkat és eseményeket, amik történnek a hálózatunkon, a környezetünkön, és itt már igenis fel tudunk fedezni olyan jeleket, amelyek támadásra utalnak, de még nem a konkrét behatolás vagy a betörés jeleit mutatja. És ez nagyon fontos tudni, hogy egy kis cég esetében, tehát ahol 100-120 alkalmazott dolgozik, 150 körülbelül, másodpercenként akár 1000-1500, de akár kritikus esetekben akár 2000 esemény is keletkezhet a hálózatunkon. Hangsúlyozom, hogy másodpercenként. Ha ezt manuálisan szeretnénk feldolgozni, az szinte lehetetlen. És azt is fontos tudni, hogy ebből a mennyiségből nagyjából 1-2% az, ami tényleges behatolásra, betörésre, vagy valami fajta kártékony tevékenységre utal. Ezek a technológiák, ezek a rendszerek arra szolgálnak, hogy kiszűrjék és emészthető formában a kollégák elé tegyék ezt az 1-2%, amivel viszont utána foglalkozni tudnak, értékelni tudják ezeket, és a további lépéseket meg tudják tenni.
Hogyan kell elképzelni ezt mondjuk egy ilyen integrált IT-biztonsági megoldást egy vállalatnál, ahol mondjuk akár távolról biztosítják ezt a rendszer védelmet, akár sok kilométer, sok-sok kilométernyi távolságból?
Most a saját környezetünkről tudok beszélni, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen hagyományos kialakítású operation center. Rengeteg monitor, rengeteg kijelző, rengeteg különböző rendszer, és egy viszonylag nagy csapat, higgadt és csendes kolléga, aki így első ránézésre átsüt az ablaküvegen, hogyha benézünk egy ilyen terembe. Igazándiból ez a csapat mit csinál? Ők folyamatosan figyelemmel kísérnek felügyeleti rendszereket, ahogy mondtam, ebből a viszonylag nagy mennyiségből, ami másodpercenként keletkezik, a rendszerek támogatásával kiszűrik azt az alacsony százalékot, amivel ténylegesen foglalkozni kell. Ezeket a jelzéseket értékelik, és az értékelés alapján teszik meg a következő lépéseket. Van, ahol további nyomozásra vagy vizsgálatra van szükség, van, ahol egyértelműen látszik akár egy behatolási kísérlet, vagy akár egy kompromittálódott jelszó, és ezekben az esetekben pedig azonnali lépéseket tesznek. És nagyon fontos, hogy ezeken a területeken mindig sok különböző kompetenciái kollega koncentrálódik, ezért a közöttük lévő kommunikáció gyorsan, gördülékenyen tud végbe menni, és az ügyfél felé, végfelhasználó felé a megfelelő tájékoztatásért is tudnak felelősséget vállalni. Jó, nem csak odabent történnek a dolgok, hanem kifelé is nyitnak és tájékoztatnak folyamatosan.
Az, hogy csendes, nyugodt, az talán nem, de minden más, amit mondtál, az jellemző lehet akár egy brokerháznak a felépítésére is. Sok-sok monitor, jó felkészült kollégák, nem feltétlenül csendes és nyugodt mindig mindenki, de akkor ezt értjük. Oké, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, érdekes volt a beszélgetés. Zsolt, akkor beszélünk majd, szép napot, jó munkát nektek.
Oké, köszönöm szépen.
Szervusz.
Szervusztok.
Kemendi Zsolttal beszélgettünk, az Invitech Solutions műszaki igazgatójával.
Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Eddig már többször is mondtuk, a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Marriott Courtyard Budapest City Centerben június 13-án megrendezésre kerülő Fókuszban a logisztika konferenciára. Az eseményt szervező HG Média csoport jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi a célja az úgynevezett Panon LNG vagy LNG projektnek?
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Arra a kérdésre, hogy mi történik a konzummal, hallgatók kérdezik, egyszerű a válasz, csak a szokásos újabb limites emelkedése, ugyanúgy, ahogy a másik Mészáros Lőrinchez köthető részvényben, az Opimusban is, csak ott ez 15%, mert az bukstakként kisebb limitet kapott, kevesebbet változhat, az pedig Löpapa írja, azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a bünti ott akkor is azért leledzik, nem? Hogy segítse a forgalmat, ha akkor, akkor az rendben van, ne pénzbehajtó jellegű legyen, szükséges rosszként legyen. Vigyázzon és ne fenyegessen, ellenben támogasson. Igen, szerintem jól megfogalmazta azt, amit én képtelen voltam itt hirtelen szavakba ölteni, illetve önteni.
Hát köszönjük szépen a figyelmet. Holnap ismét jövünk, mára ennyi volt, és természetesen lehet majd mindent hallani a podcastek között a millastegeli.hu-n. Egyben is, darabonként is. Hallgassátok, nézzétek. Köszönjük a figyelmet.
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.